Kedves táborozóink, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a tábornyitón, amelyen még nem kezdjük el sem a reggeli, sem az esti témáinkat, csak egy rövid bibliai részt veszünk. Én Reisinger János vagyok, és a munkatársaim nevében mindenkit, főleg azokat, akik először vannak itt, szeretettel köszöntöm, és röviden szeretném elmondani, hogy 28 éve rendezünk ilyen táborokat, és ezen a helyen pedig éppen 20 éve. 1984-ben rendeztük itt az első táborozást, és azóta szakadatlanul egy évben körülbelül 6 turnus zajlik le itt családosoknak. Előttünk volt egy főiskolai tábor, egy mozgás életközpontú életmódtábor, utánunk lesz még zenei tábor és 2 bibliaismereti tábor ebben az évben is. Táborainknak 3 fő célja van. Az egyik célja ezeknek a táborozásoknak, hogy a Bibliát megismerjük. A Bibliából reggel és este előadásokat hallgatunk, megbeszélések követik ezt, és a kirándulások során is bibliai témákba elmélyedve szeretnénk a könyvek könyvét megismertetni, és hát mi magunk is, akik itt előadunk, nekünk is nagyon szükség van arra a jó kérdésekre, hogy még mélyebben megismerjük. A Biblia megismerése mellett a második fő célja a táborozásainknak a természet szeretet elmélyítése felnőttekben és gyermekekben egyaránt. Ezért kirándulni szoktunk, ha jó az idő, már pedig most mindenki biztos tájékozódott, hogy elég meleg napokat jósolt a meteorológia, akkor a környező hegyekbe mennénk ki. Bózsva falu, ahol most vagyunk, a tengerszint fölött 240 méterrel van, és a környékbeli hegyek 4-500, 638 méter, ide a legközelebbi, legmagasabb hegy a Koprina, és a Nagy Milic, Magyarország legészakibb hegycsúcsa, az 900 méter körüli. A természet szeretet mellett, a Biblia ismeret és a természet szeretet mellett még van egy harmadik célja is a táborozásainknak, hogy egymást jobban megismerjük, barátságok szövődnek itt a táborokban. Többen, amikor elmennek innen, levelezésben tartják egymással a kapcsolatot. Ez is a célja a táborozásainknak, hogy újra visszajöjjetek ide, és évközben pedig egymással tartani tudjátok a kapcsolatot. Mindenkinek a tegezést felajánljuk a táborozásunk idején, de utána is felnőttek számára, hogy tényleg, ahogy túrázunk, ne legyen semmi nehézség abból, hogy ne kelljen keresni a szavakat a magázásnak és a nehezebb, körülményesebb megszólításnak a jegyében. A táborozásaink általában 7 naposak, 10 naposak és 12 naposak. Most ez a 2 bibliaismereti tábor rövid, tehát 7 napig leszünk együtt, vasárnaptól vasárnapig. Ezután egy mentesítő tábor kezdődik, mert olyan sokan jelentkeztek erre a turnusra, hogy mindenkit visszaértesítettünk, hogy aki csak megteheti, próbáljon július 25-től eljönni ide, és többen ezt jelezték, és július 25-től augusztus 1-ig egy mentesítő bibliaismereti táborunk kezdődik, majd Törökkoppányban, a Dunántúlon augusztus 1-ével folytatódik a bibliaismereti táborok sora, de ott egy 10 napos tábort szervezünk. Minden évben lehet jelentkezni a táborokra, valaki 7 naposra jelentkezik, vagy 10 naposra, majd eldönti a jövő évben, hogy melyik a megfelelő. Azt kell, hogy mondjam, hogy a régi rendszerben 14 napos táboraink voltak, aztán 12 naposak, de most a rendszerváltás után úgy látjuk, hogy mindenkinek kevés az ideje, és örülünk egyáltalán, hogyha 7 napos táborokra is ilyen szép számmal eljöttök. Röviden ismertetném a tábori menetrendünket is. Úgy gondoltuk, hogy reggel 6:45 lenne az ébresztő, mert este 10 órakor mindenkitől kérnénk a lefekvést, az elcsendesedést, hogy mindenki azt a 8-9 órát bőségesen meg tudja aludni ezen a nagyon jó levegőjű hegyvidéki területen. Tehát este 10 után, ha csak lehetséges, az egész táborban, de a sátraink és a szobáink körül is csend honoljon, hogy reggel 6:45 mindenki frissen tudjon felébredni. 7 órakor reggeli tornát hirdetünk, aki el tud jönni a reggeli tornára, amit tőlem baloldalt ezen a szép tisztáson szoktuk megtartani, mezitláb érkezzék a harmatos fűre, de ha valaki papucsban, vagy pedig tornacipőben szeretne érkezni, természetesen így is bebocsátást nyerhet, és ebben az évben szakképzett tornászunk, nem tudom, hogy itt vagy-e, legyél kedves felállni, Anikó, ugye? Anikónak hívják, ő fogja vezetni a reggeli tornákat, tehát nem ilyen bocsinált a reggeli torna vezetőkkel kell idén bajlódni, mint hogy tavaly is én voltam, lettem volna. Tehát egy szakképzett jó gyógytornászunk lesz, aki körülbelül 20 percig, tehát 7 órától, 7 óra 20 percig a fejünk bubjától a lábunk ujjáig minden részünket meg fog mozgatni, az izmainkat be fogjuk melegíteni, és utána egy jól eső fürdés, tussolás után reggel 8-ra várnánk a reggelire a étkező sátorba a kedves táborozóinkat. Lehet, hogy mivel ha még többen leszünk, ezt a 8 óra időpontot talán előre hozzuk 3-4-8-ra, de ez nem olyan nagy dolog, mert ezt majd holnap meglátjuk. Holnap még 8 órára várunk mindenkit, és reggel 9 órakor lesz itt az első témánknak az előadása, 9 órától 9:30-ig, 9:30-ig. Utána az idő függvényében, ha rossz lenne az idő és eső esnék, akkor itt maradnánk, meg beszélnénk a témát. Ha jó az idő, akkor fölkerekednénk, kimennénk a természetbe, ahova letáborozunk, oda hozzák ki az ebédet utánunk, és az ebéd után beszélnénk meg a reggeli témát. Tehát ez körülbelül mindig így lenne, hogy a reggeli témánkat rossz idő esetén itt, jó idő esetén pedig kint a természetben beszélnénk meg. Délután még további kinti séták, túrák, este úgy kell beérkeznünk, hogy este 6 órakor vacsora és 7 órakor az esti előadás. Az esti előadás után szünetet szoktunk tartani, egy fél órás szünetet, és körülbelül 8:30-kor kezdjük az esti előadás megbeszélését itt a sátorban. Felhívom azok figyelmét, akik alföldies helyről jöttek, vagy távolabbról, hogy este itt nagyon hideg szokott lenni. Tehát estére mindenkit kérünk, hogy hozzon magával egy kis felöltőt vagy pulóvert, főleg akkor, hogyha szép az idő és csillagos az ég, akkor itt nagyon lehűl a levegő. És számítanunk kell arra, hogy itt olyan 10 fokok fognak lenni, bár most napközben 33 fok volt, de esténként itt olyan 15-20 fokra lehűl a hőmérséklet. Ezért mindenkit kérek arra, hogy jól öltözködjék fel, pokrócot is ki lehet hozni, és be lehet teríteni a lábunkat is. Körülbelül este 9:30-ig tart ez az esti megbeszélés, és utána 10 órára a táborunkban, ahogy említettem, nagyon üdvös lenne, hogyha csend honolna, hogy mindenki jól ki tudja pihenni magát. Nem tudom, hogy ki hogy van a pihenéssel, én az aktív pihenést tartom a legjobb pihenésnek, tehát ha jó sokat mozgunk, beszélgetünk, felüdülünk, de este megadjuk a módját annak is, hogy időbe lefeküdjünk, akkor reggel egy jól kipihent állapotban fogunk ébredni, és tudjuk jól, hogy a mai világban a jó alvás az szinte már kincsnek számít. Itt mindenki számítson erre, mert nagyon jó a levegő, és nagyon alkalmas ez a hely arra, hogy egy hét alatt is olyan üdülésben legyen részünk, ami nekünk például, akik évről évre ide visszajárunk, mindig felejthetetlenné teszi a bozsvai táborozásokat. A hely, ahol vagyunk, a Zempléni-hegység, az kiláttunk az étkező sátorunkból a Szemlőhegyre. Ez az a legenda fűződik, hogy IV. Béla király csapatai ezen a helyen táboroztak le, és az őket üldöző tatárokat erről a helyről szemlélték, miközben a király a Béla sziklán, amit terveim szerint ma este meg fogunk nézni, mert ki fogunk arra sétálni, a királynak a Béla sziklán vetettek fekhelyet. Maga a táj csodálatos, északon a Nagymilicszel, a Füzérivárral, Hollóházával, körbe-körbe onnan gyönyörű panoráma nyílik egészen Sátoraljaújhelyig, és itt bent a hegyek között pedig van olyan kilátó helyünk, ahol 40-50 hegycsúcsot tudunk megszámolni, és teljes érintetlenségben tárul elénk a természet. Felhívom a kedves táborozók figyelmét, hogy néhány kellemetlenségre előre is készüljünk fel, ezek nem nagy dolgok, de figyeljünk ezekre, például egész országunkban kullancsveszély van. Ezért azt ajánlanám, hogyha kimegyünk túrázni, ha csak lehetséges, akkor hosszú nadrágban jöjjünk, nem ilyen rövidújú ingben, hanem talán hosszújú ingben, bár a rövidújú ing is megengedett, csak utána nézzük át a hajlatokat, mert ezek a kullancsok nagyon szeretik a testünk lágy részeit, és oda furakodnak, és ott igyekeznek beásni magukat. Esténként a gyermekeinket külön nézzük át, főleg a kisgyermekeket. Ha valakinek viszketése van bármilyen helyen, akkor a szülőket kérném szépen, hogy jelezzék, és ha nem tudják a kullancsot kivenni, néhányan már az elmúlt években egész szép gyakorlatot szereztünk a kullancs kivételbe. Azért most éppen látom, hogy orvos is van közöttünk, ez jó leső érzés, talán orvosok is vannak közöttünk. Egyelőre inkognitóba hagynánk őket, mert ők is nyaralni jöttek ide, és nem arra, hogy reggeltől estig futkározzanak, de a kullancs nem kis veszély, mindannyian hallottunk a Lyme-kórról és egyéb más fertőző megbetegedésekről, tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet. A kullancson kívül a darázs veszélyre is, tehát itt bizonyos darázs, fészkek, hangyabolyok óriási számban, tehát azért vigyázzunk, hogy merre lépünk. Itt a Zemplénben a vipera is őshonos, eddig még 20 év alatt elkerült bennünket, csak egy kislánynak a bokáján hagyta ott a nyomát, de gyorsan kinyomtuk a vért, és semmi baj nem lett. Azért oda kell figyelni a gyermekekre, és főleg, hogyha magas hűben járunk, vagy olyan természeti helyen, ahol nincs lekaszálva, azért figyeljünk oda, mert nem lenne üdvös, hogyha bárki is valamilyen betegséget szerezne. Mivel nagyon jó időt mondott a meteorológia, én nem szándékozom fürdőhelyekre menni. Fürdőhelyeken általában megint csak betegségeket szereztünk a Sárospataki Végardón is, vagy a Bodrogban is, vagy más helyeken is. Azt szoktam mondani, hogy a fürdést én is tudom garantálni. Egy 15 kilométeres túra után annyi vízbe fogunk úszni, hogy ez pontosan meg fog felelni annak az igénynek, amit a víz iránt támasztunk. Azt is szeretném megerősíteni, hogy a túráink, így a holnapi túránk is azért csak egy nagyon szelény 4-5 kilométeres túrákkal fognak kezdődni, majd a hétvégére fogjuk föltenni a lecet talán a 10-15-18-20 kilométerre, de hát lehetséges, hogy ezt majd fakultati módon tesszük. Mindannyian ismerjük, hogy a Bibliában alapelveket találunk a helyes életmóddal kapcsolatban, és a helyes életmód 8 alapelve közül az egyik alapelve a mozgás. Mivel egyikünk sincs, gondolom, elkényeztetve az év során a mozgással, én például rendkívül mozgásszegény életmódot folytatok, ezt itt akarom bepótolni sokaknak a kárára, mondják nekem, de meg fogjuk látni, hogy ez 4-5 kilométer per óra gyorsaságnál többet nem jelent. Ha megnézzük, hogy Jézus Krisztus milyen gyors ütemben járta be Palesztina vidékét, azt láthatjuk, hogy ő is 4-5 kilométer per óra gyorsasággal közlekedett, és senki ne ijedjen meg ezektől a túráktól, mindenkit bevárunk, senki nem veszett eddig el, és nagyon jót fog tenni mindannyiunknak a mozgás, és a gyerekeknek főleg az izzadásig menő és egy kicsit megerőltető mozgás, mert hát az az egészséges és az a helyes. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy mivel többen leszünk, mint ahogy most itt vagyunk, lehetséges, hogy mindannyian az étkező sátorba nem férünk el, a ma esti ülésrendet tartsuk tiszteletben, tehát ezt a későn jövőknek is minden reggel el fogom mondani, hogy a ma esti ülésrend a hatályos. Aki nem fér be az étkező sátorba, a nagy sátort körülveszi 3 kisebb, sőt 4 kisebb sátor is, ott is meg fogunk teríteni, és oda is várjuk azokat, akik talán később kapcsolódnak be a táborozásunknak a programjába. Amikor bibliai időben az emberek összegyűltek, Isten azt mondta a zsidó nép vezetőinek, hogy mondjanak áldást az emberekre. Van a Bibliában egy híres hely, Mózes 4. könyve 6. fejezetében, ahol az ároni áldást olvassuk. Én a mai tábornyitónkon szeretném felolvasni ezt az áldást, és nagyon röviden megemlékezni arról, hogy mi ez, hogy áldás, meg mi is van benne ebben a néhány mondatban, amit én most mindenkinek szívemből kívánok, aki eljött erre a táborozásunkra. Mózes 4. könyve 6. fejezetében a 24. verstől a 26-ig így olvasom ezt a három mondatot, hogy amikor a nagy sokaság összegyűlt, akkor Áronnak és az ő fiainak a közösséget a következő szavakkal kellett megáldani. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Ez 6 kijelentés. Először azt kellett mondani az embereknek, ez volt az első kijelentés, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Ez a régi bibliai időkben szólásforma is volt, tehát például a hétköznapi érintkezésben is, ha az emberek kimentek a mezőre, vagy elkezdték a munkát, például a Rút könyvében olvassuk, hogy kiment Boáz a szérűre, és ott is így köszöntek egymásnak az emberek, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Egy régi szólásforma volt, de ennek a szólásformának nem egy formális értelme volt, hanem nagyon mély tartalma és jelentősége. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi az, hogy áldás. A hétköznapi nyelvben egyre kevesebbet használjuk ezt a szót. Még szoktuk mondani, hogy az egészség nagy áldás. Beszélünk gyermekáldásról. Beszélünk különböző áldásokról, amik az életben várják az embert. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi ez, hogy áldás. A legtöbb európai nyelv a benedikcióval és ennek származék szavaival fejezi ezt ki, az annyit jelent szó szerint magyar, hogy jót mondani. Jót mondani. Az áldást általában azzal szokták azonosítani, hogy jót mondjunk másoknak, és jót kívánjunk másoknak. De a Bibliában ennél többet jelent az áldás. Amikor Áronnak a közösségre ezt kellett először mondani, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert az áldáson a Biblia azt érti, hogy az Isten segítsen bennünket, mindannyiunkat hozzá, hogy ott lehessünk az örök életben. Az áldás annyit jelent, hogy alkalmassá tenni az örök életre az embert. És alkalmassá az örök életre itt a föld életben lehetünk, úgy, hogyha összhangba kerülünk az élet törvényeivel, amelyeket Isten teremtett. Tehát az áldás annyit jelent, hogy itt a földön törvényszerűen éljünk. Itt a földön összhangba kerülve az Istennek a bölcsességével és a parancsolataival, és alkalmassá tegyenek bennünket az Isten áldása, hogy a legnagyobb áldást elnyerjük, hogy az életünk ne csak néhány évtized legyen, hanem ott lehessünk majd mindannyian az örök életben. Ez volt az első dolog, amit kellett kívánni, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és azért tette hozzá ezt így másodszor, és őrizzen meg tégedet, mert ez kettős értelemben szerepelt, hogy itt a földön is őrizzen meg minden bajtól, szerencsétlenségtől, veszedelemtől, de egész életedet őrizze meg, hogy ott lehessél majd az örök életben. Jézus azt mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ez az első két mondás, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet, kifejezte azt, hogy az egész életünk legnagyobb vágyának ez kell lennie, hogy mi az életben alkalmassá legyünk majd arra, hogy örökké élhessünk Isten országában, az Isten által újjáteremtett világban. A harmadik kérés így hangzott, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Olyan ünnepélyes, fenkölt kijelentés ez, de ennek egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati hétköznapi tartalma van, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Hogy mindannyian megismerhessük az Istent, hogy mindannyiunk előtt világos legyen, hogy ki az Isten. Nagyon sok ember teszi fel a kérdés, hogy van Isten? Hát ki az Isten? Milyen az Isten? Milyen Isten az, aki ennyi minden gonoszságot eltűr ezen a világon? Meg miért nem avatkozik közbe az Isten? Meg miért? Legtöbb ember tele van ez, hogy van, ki, milyen, miért, miért nem? Isten a Bibliát adta azért, hogy mi megismerhessük őt. Semmelyikünk nem tudja kitalálni, hogy milyen az Isten, meg ki az Isten, meg miért tesz így az Isten, vagy miért nem tesz úgy az Isten. Az Isten ismeret forrása a Biblia, és mi azért vagyunk itt, hogy a Bibliát megismerjük, mert innen származik a hiteles Isten arc, Tehát nem mi találjuk ki az Istent, mert nagyon sokszor az emberek találják ki az Istent, és nagyon sokszor az embereknek csak olyan Istenük van, akit maguk találnak, és maguk vetítenek ki maguknak, és ez egy olyan emberi, olyan hozzánk hasonló Isten, persze, hogy nem vagyunk vele megelégedve, mert ez az Isten nem tud rajtunk segíteni. De az az Isten, a teremtő Isten, a jellemében tökéletes Isten, a világokat fenntartó Isten, ha megvilágosítja az ő orcáját mi rajtunk, hogyha ismerté tudja tenni magát, mert ő ezt szeretné, de ez kell a mi odaszánásunk is, hogy mi engedjük-e, hogy az Isten szóljon hozzánk, és egyáltalán kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Isten mit mond. Ez a harmadik kívánság, a harmadik áldásmondás. És ezután negyedszer azt mondja, hogy könyörüljön te rajtad. Ha megismerjük az Istent, akkor látjuk azt, hogy ki az Isten, hogy az Isten a tökéletes szeretet, és az életnek is az alapjaként a szeretetet állította alapként, és az Isten szeretetétől akkor kezdjük látni, hogy milyen messze távolodtunk, és amikor megismerjük az Isten lényét, az Isten jellemét, akkor kezdjük látni, hogy mi emberek milyenné lettünk, és mivé lettünk. És amikor a Bibliában elmélyedünk, akkor kezdjük látni, hogy a két szeretet között milyen határtalan nagy a különbség, hogy a Biblia mondja, amennyire magasabb az ég a földnél, annyira magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál, de amennyire magasabb az ég a földnél, annyira másabb az Isten szeretete is a mi szeretetünknél. Sajnos mi szeretetből rendre rosszul vizsgázunk. Mindig azon kapjuk magunkat, hogy megint elfogyott a szeretet. Megint nem tudtunk úgy viselkedni, hogy gondoltuk volna. Megint valami híja van a mi életünkben a szeretetnek. Ha megismerjük az Istent, és hagyjuk, hogy az Isten lakozzék bennünk hitáltal, akkor az Isten meg tud könyörülni rajtunk. Az Isten fel tud emelni bennünket. És a szeretetünk nem olyan lesz, mint ahogy Hósás próféta mondja, hogy olyan az emberi szeretet, mint a korai reggeli felhő és a korán múló harmat, hanem nekünk igazi, valódi szeretetünk lesz minden egyes ember iránt. Az ötödik mondás így hangzik, fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád. Ez érdekes, hogy ötödszörre mondja ezt, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját. Tehát először azt mondja, hogy áldjon meg tégedet az Úr, őrizzen meg, világosítsa meg az ő orcáját, te rajtod, könyörülj rajtod. Mit jelent ez, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád? Miért? Hát az Isten nem fordította eddig felénk az orcáját. Kedves táborozók, a Bibliában vannak nagyon egyszerű kijelentések, és ezeken az egyszerű kijelentéseken el kell gondolkoznunk. A Biblia Istent atyának mondja, Jézust fiúnak, és ugye a lelket a Szentléleknek, a családi kapcsolatokból veszi a hasonlatokat a Biblia is, és hadd tegyem fel most nektek a kérdést, hogy van olyan, hogy egy szülőnek el kell egy kicsit fordítani az orcáját a gyermekétől? Van ilyen eset, hogy azért a szülő nem viszonyulhat úgy a gyermekéhez, mint hogy ő maga is szeretne, meg mint hogy ez a kapcsolat is megérdemelni, és egy kicsit el kell, hogy fordítsa az orcát. Most figyeljünk a megfogalmat, nem azt mondom, hogy a szívét, egy szülő se fordítja el a szívét a gyerekeitől, gondolom. Akkor is, hogyha azok a gyerekek kamaszodnak, felnőnek, messzire jutnak attól a szülőtől, a szívünket nem fordítjuk el a gyerekeinktől, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk sokszor. Mert hogyha az a gyerek olyanokat tesz, amit nem tudunk elfogadni, amik erkölcsileg nem elfogadhatók, a szívünk ott van a gyerekeinkkel, hívő szülők küzdenek, imádkoznak is gyerekekért, unokákért, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk, hogy jelezzük, hogy ez nem a helyes út, ezzel én nem értek egyet, és ezen én nem tudlak téged támogatni, fiam vagy lányom, ezen az úton. Az Isten szíve mindig velünk van. Az Isten soha nem fordítja el tőlünk a szívét. De Istennek nagyon sokszor el kell, hogy forduljon az orcája tőlünk, mert egyszerűen olyan dolgokat teszünk, amelyekbe az Isten nem követhet bennünket. És az ötödik mondásnál kéri Mózes, illetve aki legyegyezte Mózes negyedik könyvében, a hatodik fejezetben olvassuk ezt az ároni áldást, hogyha az Isten bennünket megállhat, megőrizhet, megvilágosíthatja az Úr orcáját rajtunk, ha megkönyörülhet rajtunk az Isten, és itt, hogyha már könyörülni tud rajtunk az Isten, amikor elfogadjuk a kegyelmét és könyörületét, amikor kezdjük átlátni, hogy mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akkor tudja az Isten odafordítani az ő orcáját mi ránk. Akkor tud az Isten nem csak a szívével, az arcával is velünk együtt lenni. Akkor tud teljes valójában támogatni bennünket az Isten. És amikor ez bekövetkezik, ezután már csak egy mondás marad. És az egy mondás is kitalálható, hogy mi lesz, és adjon békességet néked. Akivel az Isten ott lehet a szívével is, és az orcájával is, annak az embernek az életben a legfőbb kincs fog jutni osztály részéül, békességünk lesz. Amikor először rendeztük ezeket a táborokat, olyan 50-80-an voltunk itt 20 évvel ezelőtt. Emlékezem, az első se ez a nagy sátor, se más nem volt meg. Ezt a régi vadászházat vettük meg, ami itt van a sátorunk mögött, és ezt hoztuk helyre, és évről évre bővült a bózsvai tábor. De visszaemlékezem, 20 évvel ezelőtt is itt voltam, én 82 óta vagyok táborozó Telkibányától fogva, és itt Bózsván is a kezdetek kezdetétől nyomon kísérhettem a fejleményeket. Soha úgy nem fejeződött be táborunk, hogy a táborozók el nem mondhatták volna azt, hogy úgy szeretném azt, hogy otthon is Bózsva legyen. Hogy békességem legyen. Nem csak azért, mert egy zaklatott, békétlen világban élünk, az embernek mindig szüksége van egy más minőségű békességre, egy olyan békességre, amit csak az biztosíthat számunkra, ha az Isten szívével is, meg az orcájával is hozzánk fordul. És Jézus azt mondta, hogy én olyan békességet adok néktek, amilyen békét a világ nem adhat néktek. A világ is akar békességet adni, igaz, hogy elég nagy áron, elég sokat kell annak az embernek fizetni, aki békességet akar, és arról is ki fog derülni, hogy nem igazi békesség. Isten ingyen ajánlja fel mindannyiunknak a békességet. De ez nekünk is le kell nyugodnunk, el kell csendesednünk, és Istenre kell figyelnünk, hogy az Isten megállthasson, megőrizhessen, az orcáját világoltathassa rajtunk, meg tudjon könyörülni, és akkor az orcáját végképp hozzánk tudja fordítani, és békességet tud nekünk adni. Befejezésül szeretnék idézni egy részletet. Minden reggel ebből a kis könyvből fogunk felolvasni a reggelink előtt egy kis idézetet. Ha Bózsvát nem is tudjuk hazavinni, ezt a könyvet mindenkinek tanácsolom, akinek esetleg még nincs meg, hogy ezt haza tudja vinni, az a címe, hogy Felettébb tiszta a te beszéded. Csak úgy rutinszerűen mindig megnézem, hát ugye ma július 18-a van, hogy mi a mai reggeli dicséret, hát reggel még nem voltunk itt, ugye csak ebédre érkeztünk, és a délután során, de pótlólag a mai reggeli dicséretet hadd olvassam fel, majd holnap reggel kedves munkatársam fogja felolvasni az étkező sátorban. A ma reggeli dicséretünk János első levele, 3. fejezet 18. verséből egy gyönyörű szép, rövid, de gyönyörű szép, de egy kicsit megszégyenítő biblia vers. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ez a ma reggeli igehelyünk. Hadd olvassam fel a hozzáfűzött megjegyzést. Tehát ez az igehely, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Éppen ellenkezőleg, az igazi szeretet nyugodt és mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, csak a belső érték vonza. Az igazi szeretet bölcs és körültekintő, odaadása valóságos és tartós. Isten az élet hétköznapi eseményeiben vizsgáztat és próbál ki bennünket. Ezek árulják el a szív mienségét. Apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység építik föl, mint megannyi tégla a boldogságot. A bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, a szolgálatkészség mellőzése a kis dolgokban. Ezek eredményezik a boldogtalanságot. végül mindnyájan rájövünk majd, hogy a javunkra szóló mennyei feljegyzések legnagyobb része a körülöttünk élők boldogsága érdekében tett lemondásból áll. Az is napvilágra jön majd, ha csupán önmagunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Ez sem kerüli el mennyei atyánk figyelmét. Én azt kívánom, hogy itt a táborban, ha rövid időn belül is, de nem rövid idő, a 6-7 nap, próbáljunk meg ne csak magunkkal törődni. Bibliának a nagy kijelentés, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Nagy öröm kapni is, azt nem kétlem, és azt nem akarom vitatni. Nagy öröm, hogyha kapunk valamit, de nagyobb öröm, ha adunk valamit. A táborozók azért szokták mondani, hogy jaj, de jó lenne hazavinni a bózsvát. Másolni, legalábbis ezt mondtam az elmúlt 20 év, hogy vigyétek is haza, nem a helyet kell hazavinni. Azt a valakit kell hazavinni, akit megszólított téged, akit a szeretetét a természeten, más embereken keresztül bizonyította irántad. Éljél úgy, ahogy itt éltél ebben a 6-7 napban, ne magaddal foglalkozzál. Vedd észre másoknak a szükségleteit. És a boldogságod nem valami nagy dologból áll, és nem valami nagy dologtól függ. A boldogság a hétköznapi apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység. Milyen egyszerű az élet. És olyan örvendetes dolog, hogy itt a táborban, az eddigi 20 évben, és remélem, ameddig csak itt vagyunk ezen a táborhelyen, az ezután években is, nekem a legnagyobb öröm, amikor azt látom, hogy tényleg a kedves táborozóink megtanulnak figyelni a másikra. Megtanulnak beszélgetni a másikkal, megtanulnak igazi figyelemmel lenni a másikra is. És itt nagyon sokan mondták el azt, hogy igen, valahol ilyen apró dolgokból, hogy egy kiránduláson, hogy ki hogyan szólít meg, miről beszélünk. Egyszer mondta egy idősebb táborozón, kicsit úgy felháborodva, oda mentem a fiatalok közé, oda mentem a túrák során, hát képzeld el, mondja nekem, ott is bibliai dolgokról beszéltek. Hogy hát ez a legnagyobb öröm, amikor nem hiába való fecsegés, hanem értékes, egymást tisztelő, egymást megbecsülő, szerető beszéd hangzik el. A te beszédedből ismertetel igaznak vagy hamisnak, mondta Jézus Krisztus. Én kívánok ezeknek az áldásoknak és a gondolatoknak a jegyében szép és tartalmas táborozást mindenki számára. Nagyon örülök, hogy ennyien el tudtunk jönni, és most látok újabb arcokat is az országhatárokon kívülről is, látom Jugoszláviából, más helyekről is érkeztek hozzánk, és valószínűleg még ma és holnap fognak is érkezni, és kívánom mindenki számára, hogy amilyen kérdésekkel eljött ide ebbe a táborba, hogy eddig talán nem kapott választ ezekre, vagy nagyon szeretne valamit megtudni, az nyugodtan nálunk, mindenki, akik előadók vagyunk, természetesen négy szem között is, vagy kiskörben is mindenki rendelkezésére állunk, és a gyerekeink számára külön tanítók is lesznek.